Üdvözöljük hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
És megint hallgatói kérdésekkel fogunk foglalkozni. Már említettük a múlt adásban, hogy egészen friss hozzászólásokat nem tudunk sorra venni, mert felvételről mennek ezek az adások. Egyébként a felvételt Rózsahegyi Gábor készíti, a szerkesztő Sugár Ági. És akkor vágjunk bele, jó?
Igen. Itt van előttem Rostás Ilona, a kedves hallgatónknak a kérdése. Azt mondja, a szerű utótaggal kapcsolatban van egy kérdésem. Az új szerű azt jelenti, hogy olyan, mintha új lenne, de nem az. Akkor a jogszerű azt jelenti, hogy olyan, mintha jogos lenne, de nem az. Sokszor hallani a hírekben, hogy az eljárás jogszerű volt, például amikor agyonvertek egy embert a kihallgatáson, és egyéb disznóságok.
Azért vegyünk észre rögtön egy különbséget az újszerű és a jogszerű között. Sok különbség van, de az egyik az, hogy az új az egy melléknév,
igen,
a jog pedig egy főnév.
Így van, így van.
És szerintem, ha melléknevekhez hozzátesszük azt, hogy szerű, különösen, hogyha új szóalkotásként, nem egy nagyon bevett szóként, akkor valóban azt szokta jelenteni, hogy olyan, mintha az lenne, de nem az. De a főnevekkel ez egyáltalán nem ilyen egyszerű.
Hát pontosabban a főneveknek van egy csoportja, ami már rögzült, és azt úgy szoktuk nevezni a nyelvészetben, hogy lexikalizálódott. Vagyis a lexikonban, amit nekünk ugye a szótárat jelenti, nem csak nyomtatott szótár, hanem hát a fejünkbe levő szótár is, amit megtanulunk, az azt jelenti, hogy az már nem az rendes képzés szerint jön létre, hanem az már megcsontosodott, vagy megszilárdult, vagy megkövült, ilyeneket is lehet mondani.
Ettől még lehet, hogy sokszor felismerjük benne a, hogy úgy mondjam, eredeti jelentését az elemeinek.
Így
ez
van.
Előfordulhat,
így
de nem van. Kell, hogy így legyen.
Így van. A jogszerű például az pontosan ilyen. Régen még azt is mondták, hogy pártszerű maga viselet, vagy eljárás, vagy nyilatkozat, tehát ami a kommunista párt hát irányvonalának megfelelt, az volt a pártszerű. Az megint egészen más, hogyha ma spontán képzésbe azt mondom, hogy ez valami pártszerű képződmény valamire, az a ma általános használat. A hallgatónk...
Ezért mondtam azt, hogy ha új szóként alkotunk meg valamit, akkor általában igazodunk ezekhez a hát leggyakoribb használatokhoz, és a szerűnek valóban ez a, hogy mondjam, a, hát nem mondom, hogy eredeti, mert mit jelent az, hogy eredeti, de ugye a leggyakoribb jelentés, igen, az valóban az, hogy olyan, mintha az lenne.
A normális.
De még az újaknál is előfordul, vagy az újabbaknál is előfordul, hogy ez nem így van, mert ott van például a sportszerű.
Így van.
Ugye a sportszerű magatartás.
Így van.
Egyáltalán nem azt jelenti, hogy ne lenne sportról szó.
Igen. Hanem... Míg az, hogy ha azt mondom, hogy egy macskaszerű állat, az azt jelenti, hogy nem macska, hanem hát valahogy hasonlít rá. És mondhatom azt, hogy a vegetáriánusok valami hússzerű készítményt tettek elém, ami nyilvánvalóan nem hús volt, hanem arra hasonlított. De már a szakszerű például az igenis azt jelenti, hogy a szaknak, a szakmának megfelel. Az előírásszerű az azt jelenti, hogy megfelel az előírásoknak.
És a jogszerű hasonlóképpen.
És a jogszerű hasonlóképpen.
Most lehet, hogy azt lehetne már mondani, hogyha nagyon... elemezni akarnánk ezt a jelenséget, hogy a szerűnek megjelent egy új használat, ami pont az, amikor főnevekhez szoktuk rakni, és pont azt szokta jelenteni, hogy megfelel az illető,
igen,
dologtól elvártnak, mint amilyen, igen, a sportszerű.
Igen. Azt hiszem, igen, tehát olvasunk, egy optikai csalódásban van, amikor azt gondolja, hogy a jogszerű az azt jelenti, hogy olyan, mintha jogos lenne, de nem az.
Hát ő is tudja, hogy nem azt jelenti, csak csodálkozik rajta, hogy miért nem azt jelenti. Egyébként, igen, tehát amit most elmondtam arról, hogy egy újfajta használata is kezd kialakulni, hogy annak megfelelő, az nem változtat azon, amit korábban mondtunk, hogyha lexikalizálódott, tehát megcsontosodott, rögzült egy bizonyos jelentésben, akkor nem kérhetjük számon rajta azt, hogy eredetileg, vagy a más szavakban mit jelent az a bizonyos szóelem, itt ebben az esetben a szerű.
Igen,
tehát például az egyszerűben, ami nagyon-nagyon régen megszilárdult, hát ott,
igen,
nem nagyon kereshetjük, hogy a szerű az mi a fenét fejez ki,
igen,
az egyszerű azt jelenti, hogy egyszerű és kész.
Igen, vagy a népszerű például.
Igen.
Igen, tehát ezeket egyszerűen el kell fogadni, ezek már így vannak. Hát Igen, tehát azt tudom mondani, hogy a produktív használat azért az elsősorban tényleg azt jelenti, hogy olyan, mint, de nem az. És aztán van egy csoport, amelyikben éppen hogy azt jelenti, hogy annak megfelelő, mint a sportszerű, jogszerű.
És van a harmadik csoport, ami megszilárdult, és igazából nem látni bennük a szerűnek a közös vonását, mint igen. amilyen az egyszerű, igen. vagy a népszerű.
Igen, igen, igen. igen.
Azok egyedi alkotások, vagy most már egyedül maradtak ebben a csoportban.
Igen, köszönjük szépen. Mi jön most?
Cserháti András.
Mit ír?
Sokszor kérdeznek minket egyszerűen szavak eredetéről. Hát mi szívesen utána nézünk, de egyébként ezeket általában meg lehet találni. Szívesen megtesszük mi is, különösen, ha ilyen érdekes szóról van szó. Cseráti András, meglepődtem, hogy milyen sokan nem ismerik a félsódéros szót, mert nálunk a családi szókincs része volt. Hozzátesz, hogy Fejér megyében.
Mondjuk ki még egyszer a szót.
Félsódéros.
Mit jelent?
Mindjárt elmondom. Az általam elért értelmező szótárakban nincs benne, és aztán felsorol mindenféle internetes helyeket is, ahol szintén kevés találatot talált.
Én soha életemben nem hallottam.
Én hallottam már, nem voltam benne soha biztos, hogy egészen pontosan mit jelent, de valami olyan, ami nem teljesen egyenes, vagy ilyesmi. Na most valóban jelent átvitt értelme mindenféle ferde, a rendestől eltérő dolgot, de megnéztem aztán az etimológiáját, és azt találtam, hogy ez a sódér szó van benne, ugye ezt halljuk rajta, félsódéros, és a sódér az egy létező főnév volt, tájnyelvi, régies, stb. Arra a szóra, amit máshol úgy mondanak, hogy sódar, ami már szintén elég elavult, de azt például én ismertem.
De én csak mint húskészítményt ismertem.
Így van,
ismertem.
Régi szakácskönyvekben például
igen,
gyakran
hallom a sódart.
Lapocka, vál, ilyesmi.
Aha, tehát akkor ez miből jön?
Hát ez a német Schulterből jön.
Schulter az vál ugye németül, igen. ami lehet, hogy Schulter vagy Schoder az itteni németség, vagy a sváb.
Vagy már a németben is egy tájnyelvi igen, alak igen, lehetett, igen, és igen. abból jött a sódar. És a...
Vagy a sódér.
És a sódér, más területeken úgy mondták már eleve, hogy sódér. És ebből a félsódéros valami olyasmit jelent, hogy fele más, csálé, és én azt olvastam, hogy eredetileg talán abból ered, hogy amikor a ruhadarabot így panyókára, tehát fél vára vesszük föl, aha. és ezért van benne a vál szó,
aha.
és a félsódéros az, aki hát ferdén vesz föl, vagy csak az egyik vállára vesz aha. föl egy ruhadarabot, igen. tehát gyakorlatilag, mint a panyóka, olyasmi. És aztán van ez az átvitt értelme, hogy nem egyenes ferde.
Igen.
Nagyon érdekes története van.
Mint egyébként a magyar, és mondjuk, hogy félvállról vett valamit, például ugye azt is metaforikusan használjuk.
Igen, de az igen. is a ruhára, ruhán keresztül? Én annak
hát
nem látom a pontos...
Igen, nem, hát félvállról vette, hát hogy csak nem bújt bele rendesen a kabátjába, értem, csak értem. Gondolom én. Köszönjük.
Jó, köszönjük szépen. Ádám.
Akkor itt van Nemes Anna kérdése. Olvasom. Azt mondja, a köszönhető vagy köszönhetően szó lassan nem csak, hogy kiszorít minden mást, mert ez egy kicsit erős, teszem hozzá én, de válogatás nélkül megjelenik egyértelműen negatív összefüggésekben. Tehát most mondok egy példát, hogy a szárazságnak köszönhetően kipusztult a vetemény. Ugye ilyesmire gondol ő, tehát, hogy negatív összefüggésben. Mintha a használó fittyet hányna a köszön, vagy megköszön ma is élő jelentésére. Tehát ő azt nehezményezi, hogy amikor én azt mondom, hogy valaminek köszönhetően, és negatívan használom, akkor nem érzem, vagy elsiklok a fölött, vagy ignorálom azt a tényt, hogy megköszönni, hát csak pozitív, hasznos és kellemes dolgokat lehet. Miért is köszönnék meg egy szárazságot az időjárásnak, amely kipusztította a veteményt?
De ez nem olyan egy kicsit, mint amiről az előbb beszéltünk a jogszerűvel kapcsolatban, hogy a szerű az elvileg azt jelenteni, hogy nem az csak annak néz ki, és ennek ellent mond egy csomó magyar szó, ahol nem ezt, amiben nem ilyen értelme van használva, és hogy tulajdonképpen itt is arról van szó, hogy egy szó, egy képzett szón, mint a köszönhető, mintha számon kérné a hallgatónk a tövének a jelentését, hogy az miért nincs mindig igen. benne. Egy kicsit hasonlít ez a két eset, nem?
Ezt a, hát tulajdonképpen ez egy tévedés, mert ezt úgy hívja a nyelvészet, hogy az eredet csapdája. Tehát, hogy a nyelvhasználó, esetünkben Nemes Anna, tudja a szónak az eredetét, hát valóban nem olyan nehéz ezt fölfedni, és abba a csapdába esik, hogy a szó ő szerinte őrizze, maradjon meg az eredeti jelentésénél, mint hogyha hiba volna, vagy lazaság volna az eredeti jelentéstől való eltérés. Ez azonban túl gyakori a nyelvekben ahhoz, hogy ezen fönnakadjunk. Tehát mondok egy példát, ha én azt mondom, hogy ez a pénz jár nekem. Hát nem kifogásolhatjuk mondván, hogy a pénznek nincs lába, és miért mondok ilyet, mikor a jár, az nyilvánvalóan azt jelenti, hogy hát ugye a lábán ide-oda megy. Vagy mondok egy másik példát, talán még érdekesebb, a keresztnév, amely eredetileg, mint a neve is mutatja, a keresztség alkalmával kapott név, elvileg mondhatná, ha beleesne az eredet csapdájába, a keresztnév csak olyan személlyel kapcsolatban mondható, aki meg van keresztelve. Ez azonban nem így van. Én például, nekem vannak igen vallásos zsidó ismerőseim, akiknek a szájából hallottam, egy ismerősükről, szintén vallásos zsidóról beszéltek, de azt mondták, hogy jaj, nem emlékszem, hogy mi volt a keresztneve. Na most, ha ez az ő szájukból természetesen elhangzik, akkor azt mondhatjuk, hogy kiüresedett az az eredeti jelentés, amely a keresztséget tartalmazta, hiszen az illető nyilvánvalóan nem volt megkeresztelve. Hozzátenném, hogy a jog nagyon helyesen egyébként ezt tudomásul veszi, és utónévnek nevezi hivatalosan, éppen azért, hogy olyan személyeket hát vagy ne sértsen, vagy hát ne legyen értelmezhetetlen, ha valaki ezt nincs megkeresztelve.
Ezt nem is tudtam, de akkor nem arról van szó, hogy tudomásul veszi, hanem éppen, hogy nem veszi tudomásul, hogy ez már elmosódott ez a,
így,
ez igen, a mozzanat,
így,
ugye?
Így van, ha tetszik, ők is az eredet csapdájában estek. De érdekes, hogy megnéztem ezzel kapcsolatban egy nyelvész kutató, Pomázi Bence végzett ezzel kapcsolatban egy kutatást, és azt írja, hogy a kutatás eredményei, tehát megnézte, hogy a köszönhető vagy köszönhetően az milyen összefüggésekben fordul elő. Azt mondja, hogy többségében pozitív értékjelentésű szerkezetekben fordul elő, viszont megjelennek az olyan változatok is, amelyekben a főnév negatív polaritású, tehát a szárazság például, vagy az ő disznóságainak köszönhetően elvesztettük a vagyonunkat, és így tovább. Illetve amikor az értékjelentés megítélése bizonytalan. A megköszönés konstrukciójára jellemző pozitív értékjelentés gyengül. A semlegesség felé változik, a névutói jelentés valami révén jelentéssé általánosul. És hát ő is használja azt a szakkifejezést, hadd mondjam el, hogy grammatikalizáció. Vagyis az eredeti értelméből egy üres nyelvtani elemmé változik, ami már nem jelenti azt, amit jelent, na, hogy nagyon egyszerűen fogalmazza. De megnéztem, az értelmező szótár Bárci Géza Ország László 1962. Azt mondja, köszönhető. Olyan előnyös, hasznos, eredményes dolog, stb. Példa, a gyors eredmény a kiváló dolgozóknak köszönhető. Hát ugye 62-ben vagyunk. Majd így folytatja. Pongyol a használatban, vagy rosszallóan, búnyosan, olyan káros, kellemetlen, nem kívánatos dolog, amely valaki valami miatt jött létre, az ő hibájából történt. Például neked köszönhető, hogy nem jött létre a dolog, a gyenge termés a szárazságnak köszönhető.
De ő ezt még csak gúnyos használatban is.
Azt mondja, hogy lehet gúnyos és lehet rosszalló, mondják a régi az értelmező szótár, illetve ha nem, akkor pongyola, mondják ők, magyarán mondva a köznyelvben már 62-ben is élt. Na most Nemes Anna ugyanis talált egy...
Ez egyébként nagyon érdekes, hogy amikor valamit elítélnek ezek a ilyen nyelvművelő szellemű nyelvészek, vagy leírók, akkor gyakran ezzel árulják el, hogy az már rettenetesen elterjedt, hiszen különben nem lenne szükség a bírálatára. Tehát amikor ők azt mondják, hogy a pongyola nyelvhasználatban ezt is jelenti, az azt mutatja, hogy ez már egy tömegesen megfigyelhető jelenség volt.
De
és
persze.
Megint hangsúlyozom, 1962-ben jelent meg ez a hétkötetes értelmező szótár, ami azt jelenti, hogy még az előtt szerkesztették évtizedeken át, tehát ez nagyon régi nyelvállapotot tükröz.
A szótár készítőknek azt hiszem ebben az esetben igazuk van, hiszen itt van például Nemes Anna, a kiváló tanár és műfordító, nagyon kényes stiliszta, ismerem személyesen, és az ő értékítéletét végül is miért ne tükrözni a szótár azzal, hogy ez a használat pongyola, vagy legalábbis akkor az volt. Mert ő azt találta, hogy a Brexitnek köszönhetően visszaszorul a mobilitás az egyetemi hallgatók között. És ő azt írja, hogy hát miért mondja azt, hogy köszönhető, mikor a Brexit az egy csapás, hiszen a mondatból is kiderül, hogy a Brexit káros következményekkel jár. Hát most erre vagy azt lehet mondani, hogy hoppá, itt gúnyos és ironikus persze. volt a használat, vagy lehet azt mondani, hogy bizony a pongyolaságot már levetette magáról a nyelv. Szóval én is használom a köszönhetőent, ahelyett, hogy miatt tulajdonképpen egy kicsit talán elegánsabb vagy finomkodóbb akarok lenni, és a kényes stilisztát, mint hallgatónkat, én belátom, az kétszeresen idegesíti. Mert ha bunkó vagyok, akkor legyek bunkó, akkor ne akarjak finomkodni, de ha finomkodok, akkor jól finomkodjak, és ne pedig hát úgy, ami nem felel meg a szabad.
Jó, ő azt is írja, hogy ez mintha kiszorítana minden mást, és felsorol egy csomó alternatívát, ilyeneket, hogy miatt, következtében, eredményeképpen, okán, folytán, jóvoltából, valamiből kifolyólag, valamitől, valaminek a révén, illetve valaminek hála. Ezek mind léteznek, és nem tudom ellenőrizni, hogy igaza van-e abban, hogy a köszönhetően annyira eluralkodik, hogy ezt a sok másikat kiszorítja. Nem, Én nem érzékelem ezt egyébként annyira. Ezek között egyébként szintén vannak olyanok, amiket pozitív dolgokkal szoktunk használni, mint például az, hogy hála valaminek.
Igen.
Meg olyat, amit semlegesnek, hát olyan nem nagyon látok, ami kifejezetten negatív dolgokhoz kapcsolódva.
A hálát azt nem lehet rossz dolgokkal kapcsolatban.
Hát, inkább csak gúnyosan még talán, nem tudom. De érdekes, hogy nincs olyan szavunk, és azért ez is belejátszhatott ebbe a változó. Ugye mindig nézzük meg az okokat is, hogy miért történhet ez a változás amellett, hogy mi csak regisztrálni tudjuk. Szóval miért történhetett ez? Hát hiányzik egy olyan névutónk, vagy ragunk, ami kifejezetten a negatív irányú változásra utalna, mert akkor lehet, hogy az ugrana be mindenkinek az ilyen negatív.
Igazad van, mert de a miatt nincs. Az semleges.
Amiatt, a többi az semleges, ami nem pozitív, az én úgy látom, hogy
hát
semleges.
A hibájából mondjuk, de hát azt meg nem lehet mondani, hogy a Brexit hibájából, hát mert az csak emberekre lehet, ugye?
Hát igen.
A szárazság hibájából kipusztult a vetemény, nem jó.
És közben találtam még egy példát erre, hogy az eredet csapdájában ne essünk bele, bár itt nem az eredetről van szó, hanem inkább arra, hogy arra gondoltam, hogy itt van az eredményeképpen, a te példádban is szerepelt az egyikben, hogy tulajdonképpen az eredmény az általában pozitív dolgot szokott jelenteni. Gyors eredménnyel járt, az nem szoktuk azt arra mondani, hogy nagyon, nagyon hamar tönkrement a dolog. Ugye? Tehát, hogy a gyógyítás gyors eredménnyel járt, azt nem mondjuk akkor, hogyha hamar meghalt
igen,
a paciens a rossz kezelés miatt,
igen.
Hanem az kifejezetten a pozitív dolgokra használjuk.
Igen.
Ennek ellenére, hogy a valami eredményeképpen az szerintem egyáltalán nem csak pozitív dolgokra mondják,
aha.
És az eredete szerint is az eredmény az csak azt jelenti, hogy a valaminek a következménye.
Mert hogy ered valamiből.
Amiből valami. Vagy,
aha.
Szóval
aha. Aha.
Nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy azért, mert mondjuk tőszóként valami egy bizonyos használatban terjedt el,
igen.
Akkor a belőle képzett szavaknak is azt kellene tükröznie, vagy azt kellene tartalmaznia.
Neked jól hangzik például az, hogy a cukorbaj eredménye gyakran az elhízás? Nekem jól hangzik.
Azt nem tudom. Nekem van benne egy kis furcsaság. És az eredményeképpen, hogy a cukorbaj eredményeképpen
az elhízott, teljesen simán,
az semleges.
Az teljesen jó, igen. Érdekes. Tehát, hogy hiányzik az a...
Az hát, a névutó vagy rag, ami kifejezetten a negatív következményekre utalna. Nagyon érdekes, hogy miért.
Igen.
Mert amúgy a nyelv szereti az
ilyen. Igen, igen, valóban. Igen.
Még talán egy rövid kérdésre van időnk a műsor első részéből. Egy itt élő ír fiatalember kérdezi, ennyit ír csak magáról. Mi a különbség a között, hogy özvegy maradt valaki, illetve hogy özvegyen maradt valaki?
Özvegy maradt, és özvegyen nem maradt.
Én is érzem, hogy nem ugyanaz, de mi a különbség tényleg köztük?
Nem lehet, hogy az özvegyen maradt, az a pillanatnyi helyzetet jelenti. Tehát meghalt a férje, és ő özvegyen maradt 3 gyerekkel, ezért igyekezett minél hamarabb férhez menni.
Igen, ez biztos.
A másik esetben...
De nem csak a pillanatnyi lehet, nem? Hát egész életére özvegyen maradt,
igazad
ezt is
van.
Lehet mondani.
De az özvegy maradt, azt viszont csak akkor lehet használni, ha nem ment többet férjhez, nem? Tehát a nagynénémnek meghalt fiatalon a férje, és ő egész életében özvegy maradt.
Igen.
Ugye? Tehát az valahogy a tartós és állandó állapotot, vagy mienséget fejezi ki.
Finom különbség. Igen. Melyikre mondhatnánk, hogy a produktív eset, ami úgy más szavakkal is működik? Szerintem az özvegy maradt az, ami... Ugye ez bármi más is lehet maradni. Szegény maradt, sosem gazdagodott meg, vagy sosem állt helyre az anyagi helyzete, de azt nem mondjuk, hogy szegényen maradt.
Biztos? Tehát
én nekem furcsa hangzik. Tehát nekem úgy tűnik, hogy az özvegyen maradt az egy ilyen furcsa alakulat, ami ahol... mintha ezzel az egy szóval, vagy egy-két ilyen szó, árván maradt, persze olyan is van.
Így van,
hogy
így
meg,
van.
Abban az értelemben, hogy meg elárvult, hogy megárvult. De a másik az bármilyen, oda bármilyen névszói állítmányt tehetünk, vagy állítmánykiegészítőt, bármi maradhat valaki.
Jó, igazad
van. De valamilyen ül maradni, vagy valamilyen nem maradni, az nagyon megszorított.
Ebbe szerintem. Igazad van. Tehát holtan maradt, ugye, a baleset eredményeképpen. Ugye, holtan.
Igen? Hát nekem ez furcsa.
Holtan maradt.
Nekem ez nagyon kevéssel működik. Az özvegye maradt, árván maradt, nem is gondolkoztam rá, de nem is nagyon tudok más.
Na várjál csak, és a szegénnyel például, hogy elvették mindenét, és ő ott maradt szegényen. Ez már jó, nem?
Hát igen, csak hogy ez ugyanaz az eset-e vajon.
Jó, igen, mert itt
már... más itt a szórend is, igen, meg minden. Igen. A szegényen maradt így egyben, nekem nem hangzik olyan nagyon.
Értem, de mondhatjuk azért, hogy az özvegyen maradt, az mégiscsak a férje halálának a közvetlen következménye.
Én azt mondanám, hogy ahogy a... Igen, én azt mondanám, hogy az özvegyen maradt, az a megözvegyül igének gyakorlatilag a szinonimája.
Igen, igen.
És amikor azt mondjuk, hogy megözvegyült, az arra az eseményre utal, és nem tudjuk, hogy utána ez meddig maradt.
Így van, így van.
Ezzel szemben az özvegy maradt, az szerintem a produktív eset, ami a megfelelő összes ilyen maradós szerkezetnek, az azt jelenti, hogy olyan lett, és úgy is maradt,
igen,
akármeddig.
Igen.
Tehát én szerintem, és ugyanígy az árván maradt, ugye az elárvul igével helyettesíthető, és szerintem ez egy nagyon szűk köre a névszóknak, ami ebben a fajta szerkezetbe beleillik. És hát nagyon köszönjük ennek az írt fiatalembernek, hogy erre fölhívta a figyelmünket. Ez tipikusan az a furcsaság, amit egy magyarul tanuló idegen anyanyelvű vesz észre, és mi sose vettük volna észre.
Csonkán maradt az épület.
Igen,
ugye?
Igen, befejezetlenül maradt. Igen, igen,
igen,
igen. Ez is egy szűk köre.
Igen, 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 igen. Valóban.
Torzó.
Igen.
Ja nem, az rag nélkül megy, ugye? Torzó van.
Igen, ott nincs rag.
Köszönjük szépen a figyelmet, most kell tartanunk egy rövid szünetet, de mindjárt jövünk vissza. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Üdvözöljük megint hallgatóinkat, én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdy Ádám.
Folytassuk a hallgatóink kérdéseit. Fenyvesi Katalin érdekes kérdést tett föl. Én azt hittem, hogy ezt mindenki tudja, de hát nyilván vannak ezek szerint hallgatóink, akik nem tudják. Egy hangtani fonológiai kérdés. Vannak, akik a magyar T, D és esetleg N hangokat úgy ejtik ki, hogy a nyelvük helyét egy picit felkanyarítják a szájpadlásuk felé. Bagdi Emőke egy példája ennek. Ezt ő mondja, valóban ő is így beszél. Azt szeretném kérdezni, hogy ez tálnyelvi változat a magyarban? És ha igen, milyen? vagy valamilyen más rétegnyelvi változat? Esetleg lehet ennek az oka, hogy az embereknek így ejtik ezeket a más halandzókat, valamilyen beszédhibájuk, vagy esetleg valami más anatómiai oka van erre ezeknek az embereknek? Valamit itt mond arról, hogy a szájukban valami másképpen van, de vágjuk ezt, rövidre ezt a dolgot. Sem nem beszédhiba, sem nem anatómiai rendellenesség.
Így tanulták a mamáiktól.
Ez egy rendes tájnyelvi változat. Egész Kelet-Magyarországra jellemző.
Azért
szerintem
mutassuk be, tehát befutta az utat a hó. A T, a D és az N hangokat. Tehát tata, dada, nana, így ejti. Vagyis hátrébb húzza, és a nyelvnek a hegyét felkunkorítja a szájpadlás felé.
Jó, hát ezt teljesen jól írta le a hallgatónk, hogy mi a jelenség lényege.
Igen, igen.
Van ennek egy nyelvészeti neve is, de nem olyan fontos, kakuminális ejtésnek nevezik, ami azt jelenti, hogy a nyelv legcsúcsával, leghegyével.
Így van, meg kakuminális. De nem tudunk erre mit mondani, csak azt, hogy vannak nyelvek, amelyekben mindig így kell mondani, és a rádióbemondók is így mondják szépen. És vannak nyelvek, mint a magyar, ahol ez a standardban, tehát a rádióbemondók magyarságában nem így van, de sok embernek a beszédében így van.
Mondjuk olyan nyelvet nem ismerek, ahol a rendes T, ahogy mi ejtjük a T-t, és ez a gakuminális T, ez két különböző beszédhangnak minősülne. Olyat tudok, ahol még hátrébb képzik, amit már úgy hívunk, hogy retroflex, tehát ahol tényleg visszafele
kanyarodik. A hindi, ugye?
Például a hindi és sok más Indiában beszélt nyelvnél, ez egy különbség, létezik mind a két fajta té. Ezt a furcsa kakuminális tét, ezt én olyat nem ismerek, olyan nyelvet, ahol ez szemben állna ezzel a mi alveoláris ténkkel.
Tehát ez a ténnek egy variánsa.
Igen.
Tájnyelvi jellegzetesség. Köszönjük szépen.
És Kelet-Magyarországon most a szélesebb értelembe kell venni, tehát nem kell egészen keletre elmenni, hanem gyakorlatilag, ha ezt a középső nyelvjárási részt elhagyjuk, ezt a Pest környékét, akkor elég elmennünk a Jászságig, vagy a Szolnokig, és már ezt a tét fogjuk hallani.
Igen, így van. Igen.
Jó. BZ nevű hallgatónk, ugye ezt már említettem, hogyha úgy küldik nekünk a kérdést, hogy aláírják, hogy én Zsóka vagyok, vagy Zebulon, vagy ilyesmi, ha így írják el, akkor mi így fogjuk felolvasni, és csak akkor mondjuk a teljes nevet, hogyha nem jelzik ezt a hallgatóink, hogy valahogy máshogy mutassuk be őket. Hát ez a igen, hallgatónk BZ-nek írta alá magát, és a következőt kérdezi: valamikor tanúja voltam egy új szerencsejáték születésének, szerény résztvevője a bevezetéssel járó Dilinek. Ez a játék volt a Tipmix.
Ez ma is létezik?
Szerintem nagyon népszerű a Tipmix, igen, igen. Valamilyen sporttal kapcsolatos fogadás játék, én sose játszottam, nem tudom milyen. Volt már Totó, Lottó, Kenó, és akik ezeket játszották, azok totóztak, lottóztak, kenóztak. Minden előzetes spekulálás nélkül nekem a Tipmixeznek alatt jött a nyelvemre. Ugye ez ugyanúgy van képezve, mint az előzőek, nyilván ezért sorolta fel, hogy
tehát
a Z képzővel, amikor az új igét megalkottuk. Aztán hamar leszavaztak, hogy a Tipmixel lesz a helyes megnevezés, hiszen Mixel már létezik. Ugye a bárban, amikor keverik a koktélokat.
Igen.
Így is lett, megszületett egy kakuktojás, az iktelen Tipmixel, ha nincs szabály, marad a nyelvérzék.
Érdekes.
Még azt is hozzátesz, hogy iktelen, mert nagyon sok löképzős az ikesége tulajdonképpen, ugye?
Nem.
Ja nem, a z-képzősnek, bocsánat, a z-képzősnek.
Zongorázik, de hegedül.
Így van, bocsánat.
Igen.
Tehát a z lett volna a képző, Tipmixez, a zik, akkor az ikes lett volna.
Jó, de tulajdonképpen az most mellékesebb a kérdése szempontjából.
Csak mondom, hogy hozzá is teszi, hogy iktelen lett az eredmény.
Igen, jó, mert ez így szokott lenni, tehát csellózik,
bocsánat, persze,
de dobol. Persze. Nincs dobolik.
Igen.
Tehát jó, a Z igeképző az kívánja az iket, az L igeképző nem kívánja.
Bár azt hiszem vannak Z-k, amik Z képzősök, amik nem ikesek, de ez mindegy is ebből a
szempontból. Minden van, de ez az általános megoldás. Hát akkor én nem tudom.
Nem tudom, hogy pontosan mit kérdez a hallgatónk. Tehát ő most már ezt készténként ismerteti, hogy megszületett az, hogy Tipmixel. Én nem járok olyanok között, akik rendszeresen erről beszélnek, és ezért nem tudom, hogy a nép hogyan mondja ezt, és tényleg elterjedte az, hogy Tipmixel, vagy vannak, akik Tipmixeznek.
Igen.
Fogalmam sincs. De a kérdése egészen, inkább azt hiszem, hogy ez csak egy megfigyelés, és nem is annyira kérdés.
Nagyon érdekes.
Vagy esetleg azt kérdezi tőlünk, hogy ez most baj-e, hogy kilóg a sorból, hiszen a többi szerencsejátékot Z-képzősen képzik.
Általában az, ugye a Z és az L igeképzők, azok fejfej mellett hadakoznak ma is, és hogy mondjam, konkurensei egymásnak. Általában azt szoktuk észrevenni...
Most mondtad az előbb, hogy zongorázik, de hegedül, ugye? Meg ilyesmi.
Igen, igen, igen. Csellózik, de dobol. Így van. Azt szoktuk észrevenni, hogy a könnyebben elővehető, a produktívabb az a Z. Tehát szaxofonozik. És hogyha egy gamba nevű szokatlan hangszerről van szó, akkor nem gambál, hanem gambázik.
Tehát a lő az már megdöglött ebben a szerepében.
Az, mintha ritkább lenne, illetve mintha akkor használnánk, amikor nem világos a képzés. Tehát azt mondom, hogy a repülőtéren becsekkoltam. Ugye a csekk ennek az alapja, de tulajdonképpen az nem egy magyar szó így, mert van csekk szó, de hát az a bankban van az egész más. Ugye ez az angol csekkből jön, hogy jelentkezik, igazolja magát, és akkor becsekkoltam. Olyankor veszem észre az ellet, amikor a jelentés nem eléggé kompozicionális, nem eléggé felbontható, nem eléggé világos. Ha megint csak azt mondhatom, hogy mikor nem azt jelenti szigorúan, amit jelent. De hát nem tudom.
Azért megkérdezhetnénk a hallgatóinkat, hogy tudnak-e olyan egészen új képzésekről, amik ellel történtek. Én nem vagyok benne biztos, hogy az L az megdöglött, csak legfeljebb a funkciója szűkült be, vagy alkalmazzuk annyi
helyen.
Én
nem állítom, hogy megdöglött, lásd, becsekkol a repülőtéren.
Jó, de az egyébként is különleges, hogy miért van ott all annak ellenére, miért nem becsekkel, és így tovább.
Jó, igen, értem.
Tehát
értem.
Az már egyébként
jó,
is
jó, de kiprinteltem a dokumentumot. Igen, igen. De ott is érdekes, érted, hogy a print az így nem, azt nem használjuk, az nem egy magyar szó.
Tehát azt mondod, hogy akkor használjuk inkább az L-t, vagy ez akkor gyakoribb talán az L ezekben a képzett szavakban, ha a töve önmagában nem használatos?
Igen, igen, ilyesmi? Igen, igen. Ha nem vagy teljesen nem átlátszó. Igen. Mondd meg nekem, hogy te hogy használnád azt, amikor a Sziget Fesztiválra jár valaki rendszeresen, és hát egy igéből esetleg...
Én már hallottam ezt, tehát ezt nem most alkotom meg, de szigetelnek az emberek. Tehát ott az L-t használják.
De érdekes, és nem szigeteznek.
És nem szigeteznek. Én legalábbis nem hallottam.
Persze, lehet egy játékos ráutalás arra, hogy ugye hát a villanyszerelésben is beszélünk szigetelésről, vagy az építkezésben. Igen. És akkor eljátszik vele. Igazad van. De mégis úgy érzem, nem internetezik, és szaxofonozik, és igen, így tovább. Tehát ami új dolog az, és ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy azzal a dologgal valamit csinál.
Hát, jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hát, hogy gyűjtenek.
Ugye az alappélda mindig a számol és a számoz.
Hát az egyik alappélda, igen.
Ugye, és azt szoktuk mondani, hogy a számol, mert hát persze mind a kettőnél látjuk, hogy miről van szó, számokkal valamit csinál, de a számoz az a sokkal átlátszóbb, a sokkal felszínibb, mert azt jelenti, hogy veszi a számokat, és ráírja, vagy ráragasztja egyikre a másik után. A számol az ennél azért egy absztraktabb dolog.
Jó, de én azt szoktam meg így a nyelvekben, meg a magyar nyelvben is, hogy azért, hogyha egy szűkebb jelentéskörre korlátozzuk magunkat, tehát mondjuk csak a hangszereket nézzük, vagy csak a játékokat, vagy itt ebben az esetben a szerencsejátékokat, akkor ott általában ezen a szűk területen van egy kis saját szabályszerűség. Tehát az, hogy a szerencsejátékoknál mindig Z van, ez engem egyáltalán nem lett meg. És elképzelhető, hogy vannak részterületek, ahol meg igenis az a L dívik jobban. Ezért mondom, hogy a hallgatóink lehet, hogy tudnak ilyet. És lehet, hogy a Szigetel az például ebbe tartozik, mert Héderel ugye valahol lakik.
Igen, tényleg.
Tehát lehet, hogy van egy olyan réteg, ahol viszont a L az, ami dominál.
Igen.
Van egy másik kérdésünk is, ha tovább mehetek egy kicsit.
Nem, mondd meg, hogy a vacsorával te mit csinálsz.
Hát az, a vacsorál az nekem régi eskültői arhaikus.
Aha, mert hiszen, de létezett.
De és tudom, tudok igen, róla, hogy igen. Létezik, de soha nem mondanám, ez természetesen vacsorázik.
Egy magyar nótában
szemben
is.
Az ebéddel, amit viszont ebédelünk, ugye?
És nem ebédezünk, igen. Mert ott megfordítva. Igen. Ugye a magyar nóta azt mondja, hogy gyertek vacsorálni. Mondja.
Jó, de az megint csak nem meglepő, hogy azok a szavak, amik már ilyen képzős formában réges-régen megcsontosodtak, beépültek, ilyenekről mindig szoktunk beszélni, lexikalizálódtak, ott már nem kell magyarázatot keresni arra, hogy miért pont Z vagy miért pont L, mert egyszerűen úgy alakult
igen,
ki. Tehát
ez igaz.
Az, hogy vacsorázik ez és igaz. Ebédel, az ez olyan, igaz. Mint miért mondjuk azt, hogy tavasszal, de nyáron, ugye más toldalékot használunk. Hát csak, mert így alakult.
Azért az érdekes, mert a két átmeneti időszaknál tavasszal és ősszel van a valvel, és a két szélső pontnál télen és nyáron van az onenön.
Na mindjárt de várjál, valami kognitív magyarázatot
igen,
is
igen, 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 mert az egyik fölfele, a másik lefele. Na jó, a Kosztolányi még azt mondja, hogy telefonozott a barátjának.
Így van.
És ugye mi meg nagyon mókás, mert úgy teszünk, mintha ez egy latin szó volna, és ugye telefonál lesz belőle, mint az implikál, meg ezek a latin szavak, ugye?
Igen, de azt már nem mondjuk, hogy Skype-álunk, csak azt nem, Skype-ozunk, nem. Mert arról érezzük, hogy
Skype-olunk,
nem latin.
Skype-olunk, ugye, és nem Skype-ozunk.
Szerintem mind a kettő van.
Tényleg?
Na, ez egy szép eset akkor arra, amire szerintem ingadozás van.
Kérjük hallgatóinkat, nyilvánuljanak meg.
Igen, és akkor, ha már itt tartunk, már az előbb akartam mondani, egy szorosan ide tartozó kérdés, Dodi Weiss kérdése, pontosan ezekről az ingadozókról szól. Gyerekkorom óta kedvenc sportom a két deszkán történő siklás, akár havon, akár vízen. Kérdésem, ilyenkor én sízek, vagy síelek? Gyerekkoromban mi síztünk, de ez a szó mára kihalt a köznyelvből, idézőjelbe teszi a köznyelvet. Jelentem nem halt ki.
Hát, te mondod azt, hogy sízik.
Én, és mit? Nem, bocsánat. Jó, hogy a zés halt ki, szerintem?
Igen, igen.
Sízik,
igen.
Persze, én igen. Mondom mind a kettőt.
Te még mondod mind a kettőt?
Én mind a kettőt mondom, és teljesen egyenértékűnek gondolom.
Az a te bajod, hogy konzervatív vagy. Igen. Hát én soha nem mondanám azt, hogy sízik. Nekem tényleg. Az olyan, mint a telefonozik.
Tényleg.
Igen, vagy az ebédezik. De jó, csak síjel. Igen. Nagyon hát szokatlan a síjelnek a képzése, ugye, mert mit keres ott az az E.
És pont az maradt meg ezek szerint a kettő közül, ami furcsa.
Igen, igen, igen. Jó, mert olyan rövid, mert elvileg, ha az I végűhöz nem volna szükség ilyesmire, tehát pisi, pisil, és nem pisiel.
De most már a többedik olyan példát találjuk, ahol a Z és a régebbi, ugye?
Igen.
Itt az ebédezik.
Igen.
És a sízik, nekem ugyan a sízik az most is teljesen jó. De egy másikat tudok még ilyet. Én szerintem ma már mindenki azt mondja, hogy bridge-el, és nekem, de emlékszem, hogy volt bridge-ezik.
Nekem az még
csak
van.
Az egy pici, igen, akkor neked fordítva van. Vagy?
De én nem játszom ezt a játékot, tehát nekem nem áll közel. Bridge-elnek, igazad van. Igen.
És rejtélyes, hogy miért az L-es maradt fönt.
Igazad van. Volt régen twist nevű tánc,
igen.
És aki azt táncolta, azt twistelt.
Míg a táncokkal általában az é.
Szambázik,
tangózik, és így tovább.
Keringőzik.
De a twist az valamiért twistelt.
Az twistelt.
Na most lehet, hogy az a printel esete, ugye? Tehát az angolos
vagy
tő.
Nincs rendes töve, igen, mert nem is a szamba.
Na jó.
Igen. Nem tudjuk.
Nem tudjuk.
Nem tudjuk. Nem kell mindent tudni.
A nyelvben nagyon sok olyasmi van, ami csak egyszerűen szokás kérdése.
Bizony, igen.
Nincs rá igazán magyarázat, ezt igen. Meg kell szokni. Jó. Csatári Bálint kérdése. Az újítások ügyében kérdezem, hogy nem zavaró-e a rengeteg rövidítés? Uborka, ubi, kecskemét, kecsó. Nem vagyok én túlzottan konzervatív, de van úgy, hogy egyszerűen nem értem, amit írnak vagy mondanak. Beszéljük ezt át, mondja... Ironikusan vagy szarkasztikusan, mert az átbeszél ugye már többször szóba
igen,
kerül.
Igen, igen, igen.
Jó, hát átbeszélhetjük. A rövidítés szó egyébként itt félrevezető, mert van az igazi rövidítés, tehát a betűszavak alkotás, amikor azt mondjuk, hogy SZJ-a, meg ÁFA, meg ilyesmi.
Aha, PZ.
Meg a PZ a zsepi.
Papír zsepi, igen.
De ez is egyfajta rövidítés, amikor így csonkoljuk a szót, igen, és az eleje marad csak igen, meg. Ugye mindig igen, az eleje hülye, sose a vége marad meg magyarban. Oh, talán azért, mert az a hangsúlyos.
Magyarban az a hangsúlyos, úgy van.
Igen. Jó, tehát azt kérdezi a hallgatónk, hogy nem zavaró-e. Én erre egy szóban tudok válaszolni, nem, engem nem zavar, de nyilván van erre részletesebb válasz is. Biztos, hogy sokakat zavar egyébként.
Jó, itt azért meg kell kérdeznem, hogy most akkor tulajdonképpen miről beszélünk, vagy mit szeretne a hallgató hallani. Mert, hogy mondjam, ha mi elmondjuk, hogy engem zavar, Lacit elmondott, hogy téged is zavar, hát akkor mi van? Akkor két ember még elmondta, hogy őt ez zavarja.
Én azt mondtam, hogy nem zavar.
Bocsánat. Ja, pláne, hogy jó, engem se zavar egyébként, de tegyük fel, hogyha azt mondanám. Én attól félek, hogy itt van valami félreértés, hogy mondjuk hozok egy példát, mintha mi egy jogi műsor lennénk, ugye vannak jogi műsorok, ahol hát jogi érdekességeket hoznak föl, és oda beírna valaki, hogy egy jogszabály az nem jól működik, mert nem tudom, kiskapura ad lehetőséget visszaélésre, és hogy nem kellene hát azzal valamit csinálni, mert ez így zavarja a társadalom életét. Akkor a jogi műsorban elmondanák, hogy tényleg milyen igaza van, és hát akkor ezt a jogi műsort meghallgatnák a minisztériumban is, és ők is elfogadnák, és akkor egy idő múlva hát kiadnának egy törvénymódosítást, melynek eredménye, hogy tényleg kiküszöbölik ezt a zavart. De a nyelv az nem ilyen. Hát az nem így működik. Nincs olyan, aki azt tudná mondani, hogy hú, tényleg ez zavaró, úgyhogy ne csinálják többet. Hát ugye kik
mi
vagy?
Meg aztán különösen.
Hát jó, de mi meg csinálni. Aztán különösen. De mondom, itt nem is erről van szó, hanem hogy tessenek észrevenni, hogy a nyelv egészen másképp működik, mint mondjuk a jogi rendszere a társadalomnak. Vagy mondok egy példát, vagy van azon vita, hogy legyen-e sebesség határ az autópályán. Ugye van, aki azt mondja, hogy ne legyen, mert Németországban nincsen, és ott sincs több baleset, mint másút, ahol van. Tehát ez egy érdekes és állandó vita. Vagy a marihuána használat, ugye Hollandiában engedélyezve van, ott sincs ebből kifolyólag több haláleset, vagy más társadalmi probléma, mint másút. De hát a nyelvészet nem ilyen. De mit tudunk ugye mondani arra, hogy zavaró? Hát biztos van, aki zavar, biztos van olyan, hogy én sem tudom, hogy miről beszél. Mikor először hallottam, hogy szenya, aztán kiderült, hogy szendvics értelemben használták, nem tudtam, hogy mi az. De hát sajnos ez gyakori, hogy az ember nem érti, hogy mit beszélnek.
Igen. Ha megpróbálom értelmezni, hogy mire gondolhatott a hallgatót, lehet, hogy úgy érti, hogy adjunk tanácsot, megint csak ez az illemszabály dolog. Tehát, hogy ha például a gyerekünktől ilyeneket hallunk, akkor fedjük-e meg érte, mondjuk-e neki azt, hogy hát ne csináld ezt, mert azt fogják rád mondani, hogy ilyen vagy olyan, de egyébként a gyerekek nem szoktak az ilyen tanácsokkal sokat törődni. De mondjuk inthetjük őket arra, hogy ezt úri társaságban ne mondják, csak egymás közt, vagy ilyesmi, de én nem érzem ezeket ilyennek.
Nem.
Tehát, hogy kérhet arra minket, hogy stilisztikailag ítéljük meg a dolgot, hogy milyen benyomást tesz az, aki ilyen szavakat használ. Ezt lehet mondani.
Igen, igen.
Én azt gondolom, hogy most már nagyon sokféle ember használja ezeket a rövidítéseket, sőt, bizonyos dolgokra, tehát ha valakinek egy nagy merdzsója van, azt már szerintem bárki mondja, és ugye tudjuk mindannyian, hogy érti
ezt. A Merjo, igen, a Mercedes.
A Mercedes, igen. És hát jó, de lehet, hogy ez egy kivételes eset, ahol a megnevezésével igen, egyben a használóit is valahogy...
De hát a Soli is nekem teljesen természetes, a Solarium.
Hát tudunk egy csomó klasszikusát, tehát a mozi is így keretkezett, igen, és igen, bevonult, vagy a foci is így igen, keretkezett, igen, és bevonult a köznyelvbe, igen, a legemelkedettebb.
Igen, igen.
Jó, nem, a hivatalos név ugye a futballszövetségnek hívják, gondolom.
Vagy labdarúgószövetség.
Vagy pláne labdarúgószövetségnek.
Igen, 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 igen.
Tehát van egyfajta hétköznapias íze.
Ez
az nem zavaró. Most lehet zavaró az, de ez már nem nyelvészet, hanem tényleg viselkedés vagy illemtan, hogy ha valaki egy ilyen hétköznapilag használt szót nem hétköznapi környezetben, hanem mondjuk egy ünnepi beszédben, vagy valami nagyon emelkedett helyen használ, az milyen benyomást kelt. De szerintem ezt mindenki magától is tudja. Tehát amikor a parlamentben arról beszélnek, hogy milyen volt a zöldségtermés, akkor nyilván nem ubit fognak mondani.
Igen.
Azért...
igen.
Most az egy határeset, hogy amikor elmegyünk a piacra, és ott a kofa kitesz egy táblát, és krétával ráírja, hogy ubi, akkor ez milyen megítélés alá esik, de hát hagyjuk, bízunk ezt már a kofára szerintem. Vagyis ha ez nem rontja az ő üzletét, akkor miért ne írná azt a ráadásul kis vacak fekete tábla, alig fél rá valami, hát miért ne írná rá, hogy ubi?
Végül is megint a Bermuda nadrágnál és az operai premiérnél vagyunk. Igen, kétségtelenül.
Na most azt, hogy meg nem értés, hát igen, ez van.
Hát igen.
Hogy a kecsót én nekem nem tudnám rögtön, hogy Kecskemétről van szó. Esetleg a szövegkörnyezetből, hogyha világos, hogy egy városról beszélnek, akkor persze ki tudom találni. De ez minden más szónál is felvetődik, minden újításnál, minden más szakszónál is felvetődik, hogy esetleg nem érti. Igen.
Köszönjük tehát, hogy ezt megosztotta velünk, de zavarba is ejt, mert hiszen mi mit tehetünk ez ügyben, elmondhatjuk személyesen, hogy nem zavar, engem se zavar, és téged se zavar, Laci, de még ha zavarna is minket, hát csak, akkor is csak hát hümmögni tudnánk.
Ja, most van még egy aspektusa ennek, tehát hogyha valaki nagyon halmozza ezeket a szavakat, és csupa ilyet használ, és akár egy mondatban többször is, akkor annak persze van egy sajátos stílusértéke.
Ó, igen.
Hogyha egy mondjuk nagyon fiatal az illető, akkor én hajlamos vagyok azt mondani, hogy biztos az ő csoportjában ez a szokás, és ezzel hülyeskednek, és ezeket a szavakat használják. Azt szerintem teljesen korrekt, ő a csoport identitását erősíti ezzel, hogy ezeket használja.
Igen.
De meg kell jegyeznem, hogy van egy úgynevezett nyelvművelőknek egy csoportja. A nyelvművelőnek azt értjük, aki... nyelvművelőn azt értjük, vagy én legalábbis azt értem, aki nem a mi viselkedésünket próbálja meg, hogy mondjam, pallérozni és befolyásolni, hanem magát a nyelvet szeretné megváltoztatni, és azt szeretné, ha bizonyos kifejezések, amelyek szerintük rossz irányú változásoknak köszönhetők, azok eltűnnének
igen,
a nyelvből.
Igen.
Ez teljesen abszurd próbálkozás.
Igen. Tehát irtó hadjárat jelleg.
Na most ezeknek egy része, ezeknek a nyelvűnek egy része, az szabályos hadjáratba kezdett ezek ellen. Uh-huh. Tehát én láttam így, futólag olvastam, nem szeretem végigolvasni ezeket, de olvastam én erről ilyen írásokat, hogy kigúnyolták azokat, akik azt ilyen tényleg egy kicsit mulatságos torzításokkal, hogy hát én olyan depi vagyok, hogy mindjárt öngyi leszek, vagy
ilyesmi
idézetekkel próbálták elriasztani az embert attól, hogy ezeket elfogadja.
Igen.
Most szerintem egyszerűen az van, hogy egy bizonyos korosztálynak, vagy még esetleg azon belül egy kisebb csoportnak ez úgy valahogy a cégére, hogy ő ezeket használja, hát akkor miért is ne tenné?
Így van.
Az engem miért zavarjon?
Hát
és ahogy említettem, ahova pedig más nyelvi réteg illik, nem ez a hétköznapi bizalmas. Ja, egyébként miért használják ezeket? Egyszerűen azért, mert nem szeretnék a hivatalos elnevezésüket használni, mert az viszont túlságosan kapcsolódik a hivatalossághoz. Éreztetni akarják, hogy itt egy hétköznapi kommunikáció van. Teljesen természetes.
Hát tesi tanár, azt is mondja mindenki, hát meg töri tanár, meg...
Annyira, hogyha testnevelés tanárt mondunk az adott helyzetben, és nem a parlamentben vagyunk, akkor az direkt különösen hat.
Igen.
Hogy miért ilyen hivataloskodóan fejezzük ki magunkat.
Jó, ez mind stílus és ízlés kérdés, de valóban az távol áll tőlünk, hogy emberek által használt formákat megpróbáljunk kiírtani.
Amúgy reménytelen is lenne. Köszönjük szépen a figyelmet, akkor a jövő héten megint találkozunk. Én Kálmán László vagyok.
Én Nádasdi Ádám.
Viszont hallásra.